Hello, a későn ébredőknek, ez továbbra is a filmszerész, és akkor folytatjuk a Rajta kapva című Aronofsky filmmel.
Igen, ezt már tízereltük ugye az adás elején, hogy látható egy ideje már a mozikba, egészen konkrétan, hát nem tudom megmondani, hogy mióta, de augusztus vége óta, és abból a szempontból meglepetés, hogy Darren Aronofsky alapvetően ugye olyan filmeket szokott készíteni.
Amit nem értek.
Amit a Szabi nem ért, ha meg olyat készít, amit ért, akkor szereti a Szabi, igen, mert ugye a Bálnát is szeretted, meg a Pankrátort is szeretted szerintem.
Szerettem a Pankrátort?
A Mickey Rourke.
Igen, persze.
Tudod, a Pankrátort.
Azt is szerettem. Igen, az is ő.
Az is ő. Igen. Szóval ő azért szokott ilyen dolgokat csinálni, de ennyire krimiszerű krimit, mint amilyen a Rajta kapva, ami egyébként könyvadaptáció, még nem készített. A 90-es években vagyunk, és egy kocsmában dolgozó fiatalember a főhősünk, Austin Butler, ugye Elvis, szokták gúnyolni mostanában, hogy ő akkor is Elvist játszik már, amikor nem Elvist játszik. Szerintem itt egyébként ez nem feltétlenül igaz rá. És hát ugye a Beverly Hills-i Zsarútól kezdve számos olyan filmet tudnák mondani, aminek az az alaphelyzete, hogy megjelenik egy barát egy karakternél, aki megkéri valamire, hogy vigyázzon egy zacskó valamire, vagy egy táskára, vagy nem is tudom micsodára, egy tárgyra, vagy egy élőlényre, és az a valaki elvállalja ezt a felügyeletet, aztán ebből lesz a nagy baj, mert kiderül, hogy van a háttérben ugye valami zűrös ügy. Na már most jelen pillanatban mármint ebben a filmben, amit Austin Butler megkap megőrzésre, az egy macska, a haverjának, a Matt Smith-nek a macskája, ő hazamegy éppen Nagy-Britanniába az apjának a temetésére, és addig rábízza a macskát. Csak aztán megjelennek mindenféle alvilági alakok, meg hát elindul az a fajta őrület, ami általában az ilyen krimikben el szokott indulni. Alapvetően ezzel a filmmel szerintem az van, hogy van egy kis ellentmondás szerintem azokban az emberekben, akik mondjuk így várnak valamit egy Darren Aronofsky-tól. Tehát aki nem tudja, hogy kirendezte, és nem is érdekli, és beül rá, az szerintem úgy fog felállni, hogy látott egy elég jó minőségű, nem feltétlenül feledhetetlen, de egy jól összerakott krimit, amiben tényleg nem csak azok a karakterek halnak meg, akiket úgy általában az ilyen történetekben megszokott ölni, tehát vannak ilyen váratlan fordulatok is, a kamera oda van lerakva, ahol le kell rakni, van benne egy csomó tök jó vágás, és egy csomó nagyon jó karakter, tényleg olyan, mint hogyha Guy Ritchie meg Quentin Tarantino karakterkészletéből dobtak volna össze pár ilyen figurát, és akkor megy tulajdonképpen végig a rohanás. És ez egy oké. De hogyha ha úgy ülsz rá, hogy Aronofsky életművébe próbálod ezt a filmet valahova berakni, akkor szerintem akaratlanul is az ilyen őszikék közé rakod be, vagy azok közé, amik inkább arról szóltak, hogy a főnök jól akarta magát érezni, ezért forgatott egy ilyen tulajdonképpen tét nélküli filmet. Na már most az ilyen filmekre szokták mondani általában, hogy tét nélküli egy életműben, mert látszik rajta, hogy sem Oscar-díjat nem akar vele nyerni, sem olyan gondolatokat nem akar átadni, sem formailag nem hoz be olyasmit, ami különleges lenne, viszont van itt egy zsáner, aminek a követelményeinek tökéletesen megfelel, és hát nagyon szépen szerepelteti a macskát. Tehát ezt is szeretném megjegyezni.
Ezt támogatom.
Ő egyébként egy híres macska, egy kollégám nézett utána, ő már számos filmben szerepelt, igen, ő egy ilyen sztármacska, lehet, hogy majd ő is kap valami fontos, díjat, mint a kutyák szoktak.
Ez fontos, mert valaki bekerül macskaként Hollywoodba, akkor nagyon tisztességes pályát tud befutni, mert macskák nagyon nehezen idomíthatók. Tehát, igen. Hogy nem olyan, mint a kutyák, vagy a zebrák, vagy nem
igen, tudom. Igen, az a durva, hogy eléggé hajmeresztő dolgok történnek ezzel a macskával, és a stáb a Bibliára rakta a kezét, és úgy esküdött meg, hogy semmi baja nem lett a macskának, amit én persze tökéletesen elhiszek, de annyira profi, tehát annyira jól van megcsinálva, és annyira nem tűnik egyébként föl, amikor, mert én gondolom, hogy párszor CGI-jal helyettesítették, annyira nem tűnik föl, hogy teljesen szuper. Amit még meg szeretnék említeni a filmek kapcsolatban, hogy amit viszont szerintem az Aronofsky nagyon akart ezzel a filmmel, az, hogy valami iszonyú dögös és szexi legyen. És szerintem még egy Aronofskynál is látszik az, amikor valami tudatosan az akar lenni, ami akkor is feltétlenül a jelenetből nem az következne, hogy pont olyan esztétikával essen egymásnak a két főszereplő, ahogy ezt megcsinálják. Tehát egy kicsit ez a része, azt hiszem, igen, a modoros kifejezést kerestem, hogy ez a része talán kicsit modoros, de még így is tulajdonképpen teljesen gond nélkül néztem végig, és azt is el tudom képzelni, hogyha majd fölkerül streamingre hamarosan, akkor meg fogom nézni még egyszer.
Dokumentumszerű filmmel megyünk tovább, mert ahogy az előzetes néztem, egy akármi is lehetne, tehát egy ilyen scripted reality is lehetne. A Charlie Sheen munkásságáról és életéről szóló dokumentumfilm, hogy 600 millióan próbáltak már rám tokmálni, hogy akkor nézzem már meg, mert ilyen jó, meg olyan jó, amit én készséggel elhiszek, de hát még nem jutottam odáig, hogy megnézzem.
Hát rá tokmálni nem fogom, a Netflixen van, az a címe, hogy Alias Charlie Sheen, de lebeszélni sem foglak róla.
Ja nem, a tokmálás nem negatív értelemben gondoltam, csak hogy már sokan mondták, hogy az a Charlie Sheen film nekem nagyon fog tetszeni.
Egyébként szerintem azokhoz a doksikhoz képest, gyorsan hozzáteszem, ez tulajdonképpen egy kétrészes film, tehát nem tudom, mennyire lehet sorozatnak nevezni, ettől a formátumtól általában zavarba jövök, mert ez két másfél órás film. Ez inkább kétrészes dokumentumfilm, nem feltétlenül sorozat. Szóval mostanában ugye mindenkiről készül ilyen, a Schwarzeneggerről, a Stallone-ról, Robbie Williams-ről, rólad is fog, rólam nem fog. Szóval, hogy mindenkiről készülnek már ilyen doksik, és ezeknek már megvannak így a, hogy mondjam, már olyan nagyon sok ilyen van, hogy a true crime-hoz hasonlóan nagyon hamar kialakultak ennek a műfajnak a kliséi. Tehát, hogy hogyan építenek fel egy ilyen dokumentumfilmet. Ehhez képest az Alias Charlie Sheen szerintem egy ötletesebb dolog. Alapvetően az az alapállása, hogy beültették a mostani Charlie Sheen-t egy ilyen dinnerbe. Az elején el is mondja, hogy hát ez étkezdének, vagy nem tudom, minek szokták fordítani, de az étkezde az a magyar fejekben egy kicsit mást jelent, mint a klasszikus amerikai dinner. De mindegy, beül, ott ül egy sarok fotelben.
Az, ami a filmekben a puffos bárpultos, oda csapják a zsírt.
A ponyveregény elején, amit kirabolnak.
Igen, oda csapják a zsírt darabot a platnire, és akkor
jön a néni, és a felkötővel,
30 liter kávéval, és akkor
ölti a kávét.
Ezt kell elképzelni.
Állítólag a dinnerben olyan a kávé, mint a csekkocsmákban a sör, hogyha nem jelzett, hogy nem kérsz több kávét, akkor jönnek és öntenek.
Igen. Úgyhogy, hogyha azt akarják menni, akkor azt mondják, hogy Aina Let's the Beer, és akkor hozzák a utolsó.
Szóval ott ül a Charlie Sheen, és meséli a dolgokat. Annyit előre bocsátanék, mert hogy nekem ez új információ volt, és egy picit csalódás, de ezt elmondják a filmben, hogy miért van így, hogy a két nagyon fontos figura az életében nem beszél, csak róluk beszélnek, mert úgy döntöttek, hogy ők nem akarnak szembesülni azzal a sok borzalommal, amit átéltek a Charlie Sheen miatt. Az egyik a Martin Sheen, az édesapja, ő nem beszél a filmben, a másik pedig az egyik tesója, az Emilio Estevez. De egyébként nagyon sokat beszél róla, meg mások beszélnek róla, de nagyon sok kollega dumál róla, és mindenki máshol van, tehát mindenkinek van egy ilyen fix helye, az elején mindenki bekészül, annak is van egy tök jó ilyen kis klipszerűsége, hogy bemutatják, hogy leülnek, és akkor onnantól kezdve meg ugye tolják a dumát a Charlie Sheenről. Én gondoltam, hogy itt nem fognak finomkodni, ami a sztorikat illeti, de az az aprólékossága, hogy a Charlie Sheen elmeséli például azt, hogy hogyan vezetett hótrészegen egy 400 emberrel teli utasszállítót, nem tudom, hogy a 90-es években, az is bődületes. Elmeséli hogy kell ezt adásban úgy mondani, hogy elmeséli a prostitúcióval kapcsolatos kalandjait, azt is meglehetősen alaposan,
hát
és az összes drogfogyasztás. Tehát mire a második rész végére értem, én
neked is elvonóra kellett menni.
Hát majdnem nekem is elvonóra kellett menni, és egyébként ezeket az elvonókat is elég jól megoldják. Nem tudom, hogy a dramatizált részekhez, tehát az olyan részekhez, amelyek ugye egy olyan eseményt elevenítenek meg, amiről beszélnek a dokumentumfilmben a szereplők, és eljátszák színészek. Szóval nem tudom, hogy ezeket a részeket mennyire mesterséges intelligencia segítségével forgatták, de nekem volt egy-két ilyen gyanús bevágás, vagy jelenet, féljelenet, ami erre utalt. Minden esetre ugye mostanában leginkább egyébként a Michael J. Fox zseniális doksia óta látom azt, hogy felfedezték maguknak ezek a streaming dokumentumfilm készítők azt, hogy valóban rendkívül hatásosan lehet újra kreálni ilyen múltbéli eseményeket, akár csak néhány másodperccel is, tehát hogy tud hozzátenni a hatáshoz valóban, csak ahhoz úgy kell megcsinálni ezeket a jeleneteket, hogy az okés legyen. A tanulság. Szóval, hogy ezen gondolkodtam a film után, mert 2000-es film után megnéztem,
ne vegyetek drogot.
Hogy mégis mi a tanulsága ennek a történetnek, és azt hiszem, hogy a tanulság az maga Charlie Sheen. Tehát az, hogy az, amit ő befutott Hollywoodban, azt a pályát, és ahogy befutotta, azt tulajdonképpen, és erre így utal is a film, de nem mondja ezt ki, és szerintem ez a legnagyobb érdem, hogy mégiscsak ott van, hogy ez nem csak az ő pályája, ez ugye nagyon sok más embernek a pályája, és ez egy bizonyos pálya, amit nagyon könnyen bejárhatsz, hogyha nem vigyázol, ha őrült vagy, ha olyan személyiség vagy.
A legnagyobbak taposták ki az utat előtted.
Igen, de hát most már előtte is voltak
azt
ilyen
mondom,
arcok.
Hogy a legnagyobb.
De ő tényleg rálépett rendesen a gázpadárra. Nagyon ritkán, tényleg csak néhány másodpercre érzem csak azt, hogy sajnálja magát. Tehát én attól hát féltem,
ez
hogy
ez a pálya része. Ilyen. Tehát ennek a típusú pálya járásnak a része szerintem.
Meg párszor szerintem maszatol és félrebeszél.
Tehát van
néhány olyan jelenet, amiről én nem. Például, és akkor tényleg ezután térjünk rá a mai utolsó témánkra. Például a már említett prostitúciós vonalon, ő hát tulajdonképpen úgy úszta meg azt a történetet, amiről szó van a filmben, hogy ő igazából földobta a madámot. És van egy ilyen 3-4 perces jelenet a filmben, amikor Charlie Sheen arról beszél, hogy ezt miért csinálta. És tisztességes a film, tehát közben kiengedték a madámot, és egy ilyen papagájokkal teli kis házban lakik. Abszolút meghallgattatik ő is. És nagyon izgalmas az, amikor párhuzamosan van vágva a két nyilatkozat. És hogy ez igen, hogy a Charlie Sheen mit mond, és a nő mit mond, és ettől jó szerintem ez a film, vagy ettől nem támadható igazából szakmailag, mert szinte egy képen elevenedik meg ez a két véglet, ennek a történetnek a kétfajta értelmezése, és hogyha egy kicsit ügyes vagy, akkor szerintem össze tud rakni a kettőből a valóságot. És azt hiszem, hogy a dokumentumfilmnek alapvetően ez lenne a feladata, vagy a küldetése. Még egy ilyen filmnél is, aminek az a cím, hogy Alias Charlie Sheen.
Adásunk vége felé a 7. című filmről fogunk beszélgetni, mert nem egy friss darab, egészen pontosan 30 évvel ezelőtt került a mozikba.
Ezen a héten volt 30 éves.
És ott figyeltem fel a több mindenre. Egyrészt 5 percnyire voltunk a rendszerváltástól. 95-ről beszélünk. Hát ott nagyon közel. 5-6 év. Tehát hogy tényleg egy verébugnya ugrásnyira. És a másik az, hogy ott figyeltem fel arra, hogy én szerintem Oscart kéne adni, vagy valahogy díjazni kéne például a főcímeket. Mert ennek a filmnek, a 7. rögtön a főcíme,
egy olyan... Írtam is a posztban héten
olyan,
róla.
Nem olvastam.
Divatot csinál.
Olyan műalkotás, ami önmagában díjat érdemel. És
azt, hogy több millió dollár volt az a főcím.
Rendkívül fontos eleme a filmnek, és már ott beleszögezett a... Hát talán moziban láttam.
És te az a szerencsés voltál, mert hogy nálunk egyébként ez a film...
Titanicon volt már Titanic akkor, nem?
Volt Titanic, de ez nem volt a Titanicon, ezt képzeld el, hogy ez bő egy évet csúszott, tehát nem 96 őszén telén mutatták be, és akkor te ezek szerint azon szerencsések közé tartoztál, akik nem ismerték a nagy csavart a film végén, amikor nézték.
Hát dehogy is, nem.
Képzeld
nem.
el,
nem, én nem voltam.
Hogy annak idején még a magyar bemutató előtt elszpoilerezte a filmvilág. Úgy, hogy én ezt úgy olvastam, hogy mentem a Corvin moziba nézni a film. És megvettem a filmvilágot, és kinyitottam, és ott volt a doboz, meg leírt mindent, érted? És én teljesen megsemmisülve mentem, de még így is nyilván hatásos volt a dolog. Egyszer majd erről beszélgethetünk, hogy ez miért van, mert egyébként én értem, mert annó egyébként a filmvilág érvelte mellett, hogy miért írták le, de szerintem azért ez egy híres példa, tehát azóta azért vigyáznak rá.
Még egy dolog eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy akkoriban jöttek divatba ezek az úgynevezett, egyrészt a végén van egy nagyon nagy fordulat, amikor végig altat téged, és mit tudom én, a Remény rabjai, akkor még a Totárikát is ide veszem, akkor mondjuk ez a film, mi volt még, a közönséges bűnözők, amikor tényleg ez volt a zsáner, hogy ez volt a struktúrája egy filmnek, hogy altatnak, és a végén van egy óriási
nagy csavar.
Ez meg
végig szorít.
Ez folyamatosan folytogat közben, és hogy ez is egy ilyen divatos formula volt annak idején, hogy a 90-es évek eleje közepe felé.
Kézre, azt mondtad, hogy a posztot nem láttad, akkor gondolom a kommenteket se, és egy kedves kommentelő írt két infót, ha jól emlékszem, az egyiket azt tudtam, az volt, hogy az eredeti verzióban nem az lett volna a vége, ami volt, illetve az lett volna a vége, csak maradjunk annyiba, és tiszteletben tartjuk azokat, akik 30 év után látták a hetediket, hogy máshogy zajlik az a dobozos dolog. Maradjunk annyiban, és kézzel, hogy a közönség utálta. Állítólag. Tehát nem szerették a happy endet. Egyáltalán nem szerették a happy endet, és
hát
ezért
ennek
is...
a filmnek nem állt volna jól a happy end.
És ezért egyáltalán is lett az a vége, ami. A másik meg az, erről nem tudtam, ezért mondom most ezt el tulajdonképpen, hogy volt egy olyan kör, amikor a Kevin Spacey szerepére, akiről nem mondjuk meg, hogy mit játszik a filmben, a Michael Stipe-ot is gondolták, az R.E.M.-ből.
És egyébként hát...
Ami szerintem zseniális lett volna. Igen. Nem tudom, hogy milyen színész, mert most itt nem is rémlik, ilyen komolyabb szerepet, hogy nem is játszott filmben. Nem tudom, hogy kameózik-e, vagy valami ilyesmi. Na minden, majd utána nézek, de az biztos, hogy nagyon izgalmas szereposztás lett volna. Hát a hetedikről tényleg órákat lehetne abszolút beszélni, hogy miért reformálta meg a noárt, a magát a neo-noárt, hogy miért lehetett az, hogy az utána jövő években hát garmadával készültek az ilyen sorozatgyilkosos, a rendőröknek és a polgároknak feladatot adó trükkös sorozatgyilkosos klisé, az tulajdonképpen itt alakult ki. Tehát egészen addig tök más volt a sorozatgyilkosokhoz való filmes hozzáállás, és az az izgalmas, hogy tulajdonképpen a Fincher legalábbis meglehetősen erős motivumokat nyúlt egy másik filmből, még akkor is, hogyha hát ezek megbocsátható nyúlások. Van az a Belmondó film, a Félelem a város felett, ahol nagyon hasonló indokból öl egy sorozatgyilkos. Teljesen más a történet kimenetele, meg egy kicsit a hangulata is, bár az sem egy vidám film, azért hozzátenni. De ugye a Fincher azért tett valamit azzal az alapötlettel. Nem tudom, hogy nálunk IMAX-ben nem vetítik, de azt tudom, hogy az évforduló miatt néhány budapesti moziba a 4K-s felújított verziót lehet hamarosan látni itthon.
Nagyon-nagyon melegen ajánlom ezt a filmet, bármennyire is nem egy könnyű darab a hetedik. Úgyhogy aki esetleg elmulasztotta az elmúlt 30 évben David Fincher újítását
megnézni. És túl jó kedve van.
Túl jó kedve van, akkor legyen szívesen látogatni egy olyan helyre, ahol meg lehet nézni ezt a filmet, és aztán számoljon be valami.
És az a vicces, hogy úgy lesz magát rossz kedve, hogy közben nem fog ránk haragudni, hogy elküldtük moziba.
Igen, ez így van.
Ez a szép benne.
Tudod-e már, hogy jövő héten mi lesz, hogy ez legyen meglepetés?
Hát igazából az egészen biztos, hogy tekintettel arról, hogy ezen a héten fejeződött be az Alien sorozat, tehát most már elérhető a, most nem tudom, hogy ez most évadzáró, vagy befejező, vagy nem tudom én milyen rész, te már láttad?
Hát a hetediknél elvéreztem, a hetedik résznél elvéreztem, nem tudom, a nyolc részes?
Nyolc csupán, hát akkor már nézd már meg.
Megnézem, de hogy nem, egyre kevésbé érdeklődő.
Nézd meg, és akkor jövő héten beszélünk róla, de persze más is lesz. Most hirtelen nem is tudom, hogy jövő héten milyen nagy film lesz, mármint, hogy milyen bemutató. Azt hiszem jön a Deák Kristófnak az új filmje, aminek az a cím, hogy Egy kutya, és ez egy színházi darabnak, tehát ez egy színdarabnak a film változata, és állítólag eléggé szuper, meg lehet premier előtt látni, és a Millások már sokszor nyaggattak, hogy különböző hírek kapcsán beszéljek az új nemes jeles filmről, ugye az Árváról.
Párfi Gyurinak a csirkés filméről valamit esetleg?
Annyit tudok a csirkéről, hogy most mutatták be egy külföldi fesztiválon, és sikerrel mutatták be. Én úgy tudom, hogy magyar premier dátuma még nincs. De egy olyan film, amit a Párfi Gyuri rendezett, és az a címe, hogy a Tyúk, az engem nagyon érdekel.
Hívjuk be a Gyurit, hát ha tud egy 10 percet beszélni.
Hát hívjuk, hát ha, egész biztos tud.
Köszönjük a mai figyelmet, és örülünk, hogy velünk tartottatok. Jövő héten akkor találkozunk. Ezt a műsort is, mint az összeset, amit eddig rögzítettünk, vagy itt adásba került, megtaláljátok a különböző podcast felelési helyeken, például a Spotify-on, emeljük ki őt.
Jó, na, legyen kiemelve. Így van, mindenki vigyázzon magára, köszönjük, hogy meghallgattak minket.